Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megszentelése és megáldása. Istentől, ami atyánktól jött, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a mai lekciót. Mai szent leckénk Pál apostol Róma beliekhez írott levelében található. Pál apostol Róma beliekhez írott levelének 12. fejezetében, a 12. fejezet első 11 verszakában. Hogy miként ír Pál apostol a rómaiakhoz, hogy miként szól az írott ige, keresztényi alázattal helyünket elfoglalva hallgassuk. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteltadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének olvasását, hallgatását és szívünkben tartását. Gyertek, imádkozzunk hát! Édes drága Atyám, a Krisztus által neked szólunk most. Előtted nyílik ki most a mi szívünk, és elhozzuk azt a hálát, amit adhatunk az elmúlt hétért, hogy megtartottál bennünket, hogy a mi munkálkodásunkat megáldottad, hogy szeretteinkkel együtt lehetünk, és legfőképpen te szent fiadért, a Krisztus Jézusért, kivel a lélek által egy test lehetünk. Köszönjük a szép időt, és köszönjük az ünnepet, a vasárnapot, hogy ilyenkor lelkünk valóban fehér ruhába tud öltözni, és a fehér ruhában a léleknek a gyümölcseivel tudunk békességben, nyugalomban, szeretettel munkálkodni abban a közegben, amit te adtál nekünk, a mi közösségünket. Add hát nekünk, hogy egymást felismerjük tagokként, hogy egymásért is hálát tudjunk adni, ahogy mi is hálát adunk mindazokért, akik az Istennek az igéjét hallgatják és megtartják, és jó gyümölcsöket teremnek. Jöjj hát közénk a te lelkeddel, hogy a lelked által valóban észrevehessük, hogy egy vagyunk, hogy lelked által le tudjuk tenni mindazt a terhet, amit hordozunk, hogy lelked elmossa a mi vétkeinket, bűneinket, erejével, bölcsességgel és szeretetével, kipotolja a mi mulasztásainkat, hogy valóban a te tanítványaid lehessünk. Kérünk hát, buzdíts fel a mi szívünket az igének fogadására, előtte való nyíltságra, hogy meg tudjuk azt tartani, szárba szökkenvén, jó gyümölcsöket teremjen a te nagy neved dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, szenteld meg magadat mi rajtunk. Jöjj el hát, Szentlélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket egészen. Amen.
Az az ige, szeretett testvérek, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával a mai nap evangéliumát közöttetek hirdetni kívánom, írva van az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetében, az első 7 versben. Amíg az ígét és a bizonyságtételt hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetének első 7 verséből így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegy asszonyokat a mindennapi szolgálatba. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, aki tele van lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten ígéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Amen. Kedves testvérek, jubiláte vasárnap van. Ez majd délután a kórusok találkozóján különösképpen is a középpontba fog kerülni. Jubiláta, amiben ugye a 66. Zsoltárt, ahogy énekeltük, örvendj egész föld az Istennek, központi üzenet az örvendezés. Alapvető oka az örvendezésnek egyébként a jubileum, amiben ugye a mózesi törvények szerint mit élhetett meg Izrael? Ugye minden 49. évet követő 50. évben rendelkezést adott az Úr a foglyok felszabadításáról. Rendelkezést adott arról, hogy minden föld tulajdon kerüljön vissza az eredeti tulajdonosához, és minden rabszolga, minden szolga, minden adós szabaduljon meg, legyen szabad, szabadak különféle kötelékektől. Erről beszél egyébként Jézus, amikor a názáreti zsinagógában felolvassa az ézsaiási tekercset, és azt mondja, hogy hirdetem a foglyoknak a szabadulást, az Úrnak kedves esztendejét, az öröm évét. Örvendezzünk. Különösképpen azért örvendezzünk, mert ez a hír, ez az isteni akarat, ez azóta is megvan. E köré gyűlünk. Ezért vannak Isten tiszteleteink, ezért van gyülekezetünk. Tulajdonképpen nem másért van Isten gyülekezete, mint azért, hogy az öröm üzenetet, az evangéliumot, az örömnek az okát hirdesse szerte a világon, és megerősítse az emberi szíveket ebben a hitben. Ezért van gyülekezet. Elgondolkodtam a minap, hogy vajon mennyire ad nekünk okot arra, hogy örvendezzünk az, hogy van gyülekezetünk. Nemrégiben olvastam egy cikket a Panorámában, ez nem reklám, de biztos, hogy többen olvasták, a bizonyos templom perről, aminek mostanában a 260. évfordulója, és ebben a cikkben ugye hát nem kedves és nem szép dolgokról számol be a cikkírója, de hát ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, akkor bizony ez nem egy kedves és szép időszak volt egyházunk történelmében, református egyházunk történelmében is, és természetesen katolikus testvéreink történelmében is, itt Cegléden, helyi gyülekezetek szintjén. És elgondolkodtam azon, hogy vajon a gyülekezetek léte, az, hogy van keresztény közösség, az mindig minden szempontból okot ad az örömre? Egyáltalán az örömünk az pusztán abból fakad, hogy van gyülekezetünk? Hiszen ha ebből fakadna az öröm, akkor nagyon sok öröm vegyülne bele, hiszen úgy, ahogy akkor sem voltak tökéletesek a gyülekezetek, sem a római katolikus, sem a református, a cikk olvasása során még én éreztem magam kényelmetlenül, hogy hát mi reformátusok, ugye, minthogyha jogtalanul birtokolnánk valamit, amit egyébként építettünk, illetve hát ugye a Cegléd város még akkor építette, amikor azok a családok még az egy katolikus, vagyis egyetemes egyházhoz tartoztak, ami már akkor sem volt egyetemes, hiszen görög keleti testvéreink éltek már akkor, az örményekről nem is beszélve, és a kopt keresztény egyház szintén legális egyházként hirdette Krisztus evangéliumát, de hát legyen egyetemes egyház Magyarországon, egészen ugye 1528-ig, 26-ig, Mohácsi víz után. Azok a családok, akik még az 1300-as években megkapták ugye még az áru megállító jogot is a királytól, azok a családok aztán 1500-as évek elején református családok lettek, ami ugyanaz a hit, vitatkozhatnánk rajta, hogy melyik az ősibb egyház. Én azt hiszem, hogyha nagyon górcső alá vennénk az egyházi magatartás formáinkat, akkor ugyanolyan elfordultak vagyunk mi is reformátusok a pálapostoli rendtől, mint a római katolikusok, ők se jobbak, mi sem vagyunk jobbak. Nem vagyunk igaziak. De alapvetően elgondolkodva ezen, végül is úgy éreztem, minthogyha rosszat tettem volna én magam az ősök kezével. Pedig én nem is ide való vagyok. Aztán rájöttem, hogy rómabeliekhez írott levelet olvasva, de hát végül is, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ha akkor nincs ez a templomper, és nem veszik el református eklézsiától a templomot, akkor most nincs ez a templom. Akkor most nincs Közép-Európa legnagyobb református temploma. De vajon a templom az, amiért mi gyülekezet vagyunk? Minek kell igazából az alapjának lennie egy közösségnek, egy keresztény közösségnek? Mi az, amiért mi most is keresztények vagyunk, és még ezután is, hogyha Isten is segít, évszázadokon keresztül, ha szükség lesz rá, akkor keresztények leszünk? Vajon a hagyományaink? Neves embereink? Persze hozzájárulnak, persze. De ők is valamiért éltek. Ha megkérdezik Sztárait vagy Szegedi Kis Istvánt, akinek a táblája kint van az előterünkben, vagy akire olyan büszkék vagyunk, vagy megkérdezik Maróti Károlyt, vagy megkérdezik Károli Gáspárt, miért tette? Mi volt az a motivációs tényező, ami teljes kulturális forradalmat indított el Magyarországon? Magyar nyelvű Biblia közkézen például. Miért tette? Vagy Szegedi Kis István, az iskola beindítása, ami egész nemzedékeket formált át, mert közoktatásba vont be addig közoktatás által nem érintett rétegeket. Amit majd csak Mária Terézia a Ratio Educationis törvényében kötelez a magyar államra. Ezt már évszázadokkal korábban a református iskola rendszer megteszi. De ezért tette? Ezért volt ő az, aki volt? Persze a kultúrtörténészek nézik végig gyülekezetünk történetét, vagy egyházunk, református egyházunk történetét, akkor levett kalappal állnak előtte, hiszen mi tettük talán a legtöbbet ebben az országban azért, hogy a kultúra az ne csak kultúra legyen, hanem magyar is legyen. De vajon azért tették, hogy a kultúra legyen, és magyar legyen? A gyülekezetek működése az apostolok cselekedeteiben leírt rendszer szerint már a kezdeteknél sem voltak tökéletesek. A kezdeti formálódó időkben mindent meg kellett tanulni, de ott volt a lélek. Ott volt a lélek, és formálta a gyülekezeteket, és olvassuk, hogy megnövekedett a létszám, megnövekedett a munka. És az apostolok, akiket egyébként nagyon tiszteltek, még a nem vallásos, vagy a nem keresztény emberek is, hiszen nem sokkal előtte olvassuk, hogy ha oda gyűltek a Salamon oszlopcsarnokába a templomban, akkor oda sem mertek menni hozzájuk. Olyan mély tisztelet övezte az apostolokat, nem csak egyházon belül, hanem egyházon kívül is. Az apostolokra sok munka hárul, ami nem csak igehirdetést jelent, hanem jelenti azt is, hogy a közösséget össze kell fogni, meg kell látogatni az özvegyeket, és az úrvacsorai jegyeket ki kell osztani. Az asztaloknál forgulódni kell. De nem csak egy vasárnapos tényező volt ez az életükben, hanem minden nap, napi szolgálat, azt olvassuk. Elhanyagolják a mindennapi szolgálatban a héberek, a görög zsidókat, a prozelitákat. Értette a prozelitákból származó özvegyasszonyokat? Persze. Hát mindenkinek a sajátja az közelebb áll hozzá. Nem biztos, hogy azért, mert rossz indulatú, de azért, mert talán nem olyan könnyen megyünk oda a másik emberhez, hogy megfogjuk a kezét. Mert talán mit gondol akkor rólunk, ha mi neki segíteni akarunk? Ugye ez a mit gondolnak rólunk, ha akarunk valamit tenni, című mondat, Rómabeliekhez írott levél, felolvasott részének a vége, az Úrnak szolgáljatok, című üzenetnek az elfelejtése. De lássuk be, ahogy mi sem, úgy ők sem, tökéletesként üzemeltetve, idézőjelbe, az egyház közösséget, tanácsot kértek az Úrtól, összegyűltek, és azt mondták, hogy nem helyes, és állítsunk fel rendet, diakónusokat. Diakónusokat, akik szolgálnak, akik nem az ige hirdetésével vannak megbízva, hanem valami mással, ami szintén fontos. Ami feladat átvállalást jelent, apostoli feladat átvállalást. Minden keresztény feladata egyébként az apostoli feladat, hiszen mindannyian Krisztusban egyek vagyunk. De van ebben rend. Minden szép ékes renden zajlódjék, ahogy Pál mondja a korintusi levélben. Ékes rendben, ez azt jelenti, hogy van, akit arra kell elküldeni, hogy igét hirdessen, temessen, eskessen, kereszteljen, lelki gondozzon, valakit arra kell elküldeni, hogy csak lelki gondozzon, vagy valakinek segítsen, akár fát felvágni, vagy bevásárolni, valakit arra kell elküldeni, hogy tanítsa meg énekelni a közösséget, a dicséret szolgálatát, az Isten dicséretének, dicsőítésének a szolgálatát meg kell tanítani, és sok-sok feladat, ami bomlik, de mind apostoli szolgálat, az apostolok irányításával beállnak a munkába, és úgy tűnik, hogy minden rendben van. Nálunk hogy van? A mi gyülekezetünk, a mi keresztény eklézsiánk vajon jobb-e, rosszabb-e, vagy ugyanolyan? Római katolikusok, evangélikusok jobbak, rosszabbak, ugyanolyanok? Én azt hiszem, hogy ahogy itt is, nekünk is szembe kell néznünk az egyház lényegével. Meg kell újra értenünk magunkat. Újra át kell értelmeznünk azt, amiért vagyunk, és utána azt, ahogyan vagyunk. Az első kör az, amiért vagyunk. Az apostolok ugyan miért jelöltek ki diakónusokat? Első gondolat talán az, mert sok volt a munkájuk, és át kell adni a munkát másnak. Valóban? Ez volt az ok? A kívülről nézők ezt látják. Nem szeretnek az apostolok dolgozni, dolgozzanak helyettük a diakónusok. Dolgozzon helyettük más. Hú, milyen negatív. Hát én ebbe a gyülekezetben nem is akarok járni. Ahol a vezetők nem akarnak dolgozni. A lelkésznek egyébként is arany élete van, tudjuk jól, mindenki így gondolja. Semmit sem kell csinálnia. Közben megviszik a pénzt a gyülekezetbe. Nem sokkal ezelőtt olvassuk Anániás és Szafíra esetét. A kívülállók megrőkönyödnek. Valaki beviszi az eladott pénzét, vagyonát az egyházba, Péter apostol lába elé teszi, milyen szép dolog, adakozik az egyháznak, szépíti az egyház ingatlanjait, közösségét, és mi történik vele? Meghal. Meghal ő is, meg a felesége is. Hát így adjon valaki az egyháznak valamit is. Azonnal kiviszik a fiatalok. Hát én biztos nem fogok adakozni az egyháznak, hogyha ezzel ez jár. Kívülálló mit lát? Kívülálló sok-sok problémát lát. Mert ő csak a rendszert látja. Mi is azt látjuk. Szeretjük, hogy vannak lelkészek, vannak irodisták, vannak harangozó, van temetőr, diakónusunk van. Hoppá, bocsánat, diakónusunk nincs. A szeretett szolgálat az olyan légörvényszerű a gyülekezet körül. Mindenki csinálja magának magányos harcosként. Csináljuk, ahol tudjuk. Csináljuk munkahelyen, autóbuszon, villamoson. Mindenhol csináljuk a diakóniát, és akkor felragasszuk magunknak, hogy igen, mi vagyunk az egyház diakónusai. Fizetünk. Fizetünk alkalmazottakat. Harangozó takarítsa ki a templomot, húzza meg a harangot. Az irodista rakjon rendet, vezessen névjegyzéket. És ezért fizetünk, hogy rendszeresen, rendszerbe beállva mi magunk tegyünk valamit, az úgy alkalmanként sikerül, hála az Úrnak, de a betegeink, az özvegyeink gondozása az az állami, szociális otthonokra marad. Szociális keretek között, állami normatívából. Tanítóink, szintén állami normatívából tanított tanítók, nagyon szépen tartjuk fent az iskolát, azt mondjuk, hogy ez az oktatás, a tanító legyen tanító, de vajon így lenne akkor is, hogyha nem fizetne érte nekik az állam, mi tudnánk-e vállalni? Mondjuk karitatív adományból időnket odaszánva a gyülekezeten belül tanítani az embereket. Tudnánk? Szóval Mit lát a külső ember, és mit látunk mi? Miért van az egyház? Ezekért a dolgokért? Én úgy gondolom, hogy az egyház egyetlen egy dologból indul ki, és azt hiszem, hogy ebben nem tévedek, ez pedig nem más, mint egy személy, Jézus Krisztus. Az egész egyház oka maga az Isten. És nem csak úgy légből kapva az Isten, aki egyfajta szubjektíven megítélt képként lebeg mindenki szeme előtt, hogy nekem ilyen az Isten, nagy szakállú, vagy éppen nem nagy szakállú, felhőkön ül, vagy nem a felhőkön, esetleg valami elvont egzisztenciális szubjektum, amit nem lehet megtalálni valahol, vagy mély filozófiai értelemben kifejezzük, hogy hol található meg az Isten, egy-egy szép érzékkel lefestett festményben, vagy egy nagyon jól megépített templomban, vagy egy nagyon szépen megírt zeneműben, félreértés ne essék, ott van bennük az Isten, így van. Minden szép dologban, minden produktumban, amit az ember maga a lelkéből és szelleméből kitermel, a jó és a szép érdekében, ott van az Isten, mert ő mindenütt ott van, de az egyházban nem ez a lényeg. Ez csak a következmény. Az egyházban Jézus Krisztus a lényeg. Jézus Krisztusban van jelen az egyházban az Isten, és ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Isten Krisztusban meghalt érted. Ez azt jelenti, hogy elsősorban az Isten a te személyes életedet akarja rendezni. Mint ahogy a vak Bartimeus életét, mint ahogy a vérfolyásos asszony életét, mint ahogy Zákeus életét, vagy Nikodémus életét, úgy a te életedet Isten rendezni akarja. Mitől? Miből akarja rendezni? A rendetlenségből, a haragból, a békétlenségből. Mert lehet az is, hogy valaki maga körül csodálatos rendet rak. Az íróasztalán így állnak a tollak. De a szívében mi van? Harag. Rendetlenség. Rendezetlen ügyek miatt. Neheztelés. Egyszer engem egy teológus társam megvádolt. Megvádolt a feletteseim fölött, feletteseim felé, hogy valami olyat tettem, amit nem tettem. Persze az ártatlanság vélelme nem csak Magyarországunkban, hanem református egyházunkban is csak olyan fogalom, amit a filmekből vagy a könyvekből ismernek esetleg az emberek, de valóságban nem vallják és nem vélik. Tehát, ha valakit megvádolnak valamivel, Magyarországon is és egyházunkban is, az úgy igaz. Tehát neki kell bizonyítania azt, hogy ő nem tette meg. És ezért én nagyon nehezteltem, bár sikerült, hiszen Isten velem volt, bár akkor még ezzel olyan konkrétan nem foglalkoztam. Sikerült, és én nagyon hosszú ideig később nehezteltem erre az emberre. Egészen addig, ameddig az Isten a szívemben nem írta azt, hogy addig, ameddig neheztelsz, addig te vagy megkötözve. Ne neheztelj. Mert ha neheztelsz, akkor nem találod meg a megoldást az életedre. Amikor az Elizeus prófétával a tanítványok együtt voltak, ezt nemrégiben olvashattuk az egyik vezérfonalban, és az egyik próféta tanítvány teljesen jó indulattal valami gyökeret tett a levesbe, amit főztek, de az a gyökér mérgező volt. És a tanítványok, amikor megkóstolták, szóltak Elizeusnak, hogy halál van a fazékban. És Elizeus ahelyett, hogy neheztelt volna, lisztet szórt bele, Isten lelkének a segítségével megtalálta a megoldást. Nem kiönteni a levest, hanem beletenni az életet, lisztet, ami a kenyérnek az alapja, amiből a kenyér van, ami nem más minden úrvacsorában, mint a Jézus Krisztus teste. De ha neheztelsz, akkor oda nem tudod ezt betenni, és akkor nem lesz ételed, és éhezni fogsz, lelkileg fogsz éhezni. Ha nem tudsz megbocsátani, akkor baj van. Nagyon sok probléma és bántás ér bennünket sok felől. Nem kell hozzá különösebben semmit sem tennünk, elég csak megszületnünk. Sokat szoktam bocsásatot megidézni, most is muszáj vagyok beszélni róla. Nemrégiben voltunk fent Káposztásmegyeri jégpályán, jégpályacsarnokban. Niki Vujicic érkezett Magyarországra először. De egy ausztrál fiatal ember, aki kéz és láb nélkül született, biztos hallottatok már róla, és neki elég volt csak megszületni, ahhoz, hogy nehezteljen. Nehezteljen az Istenre, nehezteljen a szüleire, nehezteljen az osztálytársaira, akik kicsúfolják, bántják, azokra az emberekre, akik látják és elítélik, vagy sajnálkoznak rajta, vagy félnek tőle, és ő neheztelt sokáig ezekre az emberekre, míg nem rájött, hogy ez nem megoldás. Így nem találja meg az élete értelmét, célját. És amikor megtalálta, amikor Krisztus megmondta neki, hogy én elkészítettem számodra az örök életet, pusztán a bűneidet kell megbánnod. Milyen bűneimet? Én nem csináltam semmit, nincs is kezem, amivel tehettem volna valamit. Te neheztelsz, haragszol, gyűlölsz, és ha tehetnéd, a gyűlölet benned ölne. És rájött, hogy igen, hogy ő vétkezett. És amikor letette Isten elé Krisztus keresztje alá a helyetelen gondolatait, a világlátását, akkor megváltozott. És tudjátok, hányan voltunk a harmadik alkalommal? 3000-en. 3000-en voltak kíváncsiak az ő bizonyságtételére. És valószínűleg úgy, ahogy nekem, úgy a többi embernek is a szívébe írta Isten, hogy nem azért teremtettelek meg, hogy rosszat gyarapítsa földön, hogy háborúskodja földön, hogy versenj, hogy katolikus vagy református a jobb a földön, vagy te vagy a jobb szakember, erősebb munkás, jobb orvos, kiválóbb tanító. Nem azért, hanem azért, hogy szeress. És a jót gyarapítsd a világon. Nyilván ekkor elválik az értékes és az értéktelen. Nyilván elválik, hogy az ember milyen indulatú. De azt tedd. És hogyha így rendbe hozta az életedet az Isten Krisztusban, megbékéltetett önmagával és a többiekkel, ha valami panaszod van a másik emberre, mielőtt az áldozatodat viszed az oltárra, mondja Jézus, akkor előbb menj el, békülj meg. Ez azt jelenti, hogy bocsáss meg, és kérj bocsánatot, legyen békesség a szívedben, és akkor vidd föl az áldozatodat az oltárra. Testvérek, szükséges, hogy ezt belássuk. Minden egyes emberi életnek erre van a legnagyobb szüksége. A békességre van szükségünk. A békességből fakad az öröm. Addig, ameddig vádolunk, addig nem lesz örömünk. Nyilván össze kell fognunk a jóért, és ki kell zárnunk a rosszat. De a rosszat is azért kell kizárnunk, ahogy Pál mondja, adjátok át az ő testét egy ideig a sátánnak, lelke megmentésére. A gyülekezetből azért kell kizárni a gonoszat, hogy aztán az embert, akit a gonosz irányított, megmentsük, és ha alkalma nyílik rá, visszafogadjuk. Mikor értjük már meg? És tudjátok, nem csak itt, ahányan vagyunk, vágyunk erre, hanem erre vágyik az egész város. Szeretne már megnyugodni, szeretne már békességet találni, szeretne már igazán örülni. Nem lehet, mert hitel van, mert a szomszédom rossz, mert a munkatársam rossz indulatú, mert a fiatalok olyanok, amilyenek. Mert ameddig ezt nem harcoljuk ki, addig nincs békességünk. Mert ameddig el nem jutunk odáig, hogy addig nincs békesség, dehogy nincs. A békességet mindennek meg kell előzni. Krisztusnak mindent meg kell előzni. Hogyha kifelé megyünk, vagy ha befelé jöttünk, láttuk, van egy nagy A3-as lapon egy 5 részből álló pont, ami a gyülekezetünknek az úgynevezett motivációs tételeit sorolja föl. Azt, ami bennünket mozgat, mi az, amiért vagyunk. És ott az 5 pontban az első, Jézus Krisztus mindenek fölött. Belőle fakadunk. Belőle tudjuk megépíteni ezt a templomot. Ő belőle értette meg Pál is, hogy Krisztus mindenek fölött. És ő írta le azt, hogy aki hisz, aki szereti az Istent, annak minden a javára válik. Minden. Tudjátok, mi indul itt el? A 6. fejezetben az apostolok cselekedeteiben? Megválasztják István diakónusnak, azt olvassuk. Akit aztán megölnek. Ez a Pál apostol életének a prológusa, testvérek. Mert Istvánnak a megválasztásával történik egy jó a gyülekezetben. Aztán történik egy rossz. Elfogják és megkövezik. Szomorú, szörnyű dolog. De a megkövezésnél ott van valaki. Egy fiatal, eltökélt, nacionalista, irredenta, zsidó, Pál, akit még akkor Saulnak hívnak. És buzgó, bár ő maga nem kövez, de mondja, hogy kövezzétek, én addig őrzöm a ruháitokat. És aztán megy Damaszkuszba, hogy majd ott is elintézze a keresztényeket. Ez mind itt indul. Érezzük, egy nehézségből, egy gondból, egy problémából. Nincs munkás a gyülekezetben, a lelkészek csinálnak mindent, az apostolok csinálnak mindent, oldjuk meg, legyenek diakónusok, lesz egy jó dolog, aztán ebből a jóból formálódik egy rossz, mert megölik a legaktívabb, a legelhivatottabb diakónust, István, megint egy rossz, de ebből az Isten megint tud egy óriási jót kifordítani az emberek számára, mert ahogy István meghal, akit megválasztottak, megszületik Pál, aki elviszi az evangéliumot Filippibe, az első európai városba, görög városba, és megtérnek az első európai nem zsidó keresztények. Értjük? Van valami rossz az életedben, van valami hiányosság. Az nem azért van, hogy attól te föladd, és azt mondd, hogy most már én nem is akarok se keresztény lenni, sem jó ember nem akarok lenni. Rossz a gyülekezet, akkor itt hagyom, keresek egy jobbat, ahol jobban működik a dolog, megyek Felszegre, vagy Újvárosba, vagy áttérek baptistának, vagy katolikusnak, hiszen az ők nagyapám lehet katolikus volt, vagy evangélikus leszek, az jobb lesz. Nem, a probléma azért van, a gondok azért vannak, hogy abból Isten új életet teremtsen. Niki Vujicic karok nélkül, lábok nélkül életek ezreinek ad reményt. Nagy templom sok problémáival, sok nehézségével azért van, hogy megépítsük. És a te életed biztos, hogy tele van gonddal. Talán most is éppen valami gondon rágod magad. És úgy érzed, hogy föladod. Isten ugyanúgy, Krisztus ugyanúgy sír a te problémádon. És meg akarja neked mutatni azt, hogy ha elengeded egyszer, ha rábízod magad, akkor milyen csodát tud tenni belőle. Lehet, hogy meg kell halni, mint Istvánnak. De István halálából, vértanúságából ezrek, milliók hite fakad. Akik megépítik ezt a templomot is. Tehát tőle van Pál, tőle indul az ő halálából, halálának a következő körülményeiből olvasunk először Pálról, aki azt mondja, hogy a testvéri szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Igen. Ez kell, hogy látszódjék rajtunk. De nem csak látszatnak kellene lennie. Hitből fakadó életnek, életvitelnek. Elsőrendben a papokban, a lelkészekben. Kicsi fanyar humorról olvastam az abcsel végén, hogy nagyon megnövekedett a tanítványok száma, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Ezt úgy megjegyzi Lukács. Milyen jó! Persze ott a jeruzsálemi nagy templom papjaira gondolt, mi gondoljunk a mieinkre. Milyen jó, végre, végre már a papok is, végre már a lelkészek is engedelmeskednek a hitnek. De jó lenne, hogyha egyházunkban, minden vonatkozásban, reformátusban, evangélikusban, katolikusban, még a lelkészek is engedelmeskednének a hitnek. Szeretném, ha látnátok és tudnátok, hogy igyekszünk. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy ha nem is vagyunk tökéletesek, és ezt nem mentségképpen mondom, hanem tényleg őszinte bűnbánattal, akkor is igyekszünk. Igyekszünk előre menni, igyekszünk azt a református zászlót kitűzni mindenki elé jól látható helyen, hogy ezt így kell. Persze kell tanulnunk tőletek. Valakitől az irodalmat kell megtanulnom, valakitől a tudományosságot kell megtanulnom, a precizitást, valakitől a művészetet kell megtanulnom. Valakitől a szeretetet kell megtanulnom, a megbocsátást, az elengedés művészetét. Tőletek is tanulok, de szeretnék példát is mutatni. Bocsássatok meg, ha nem mindig sikerül. De menjünk, menjünk, mert különben a többiek se fognak jönni. Kezdjük el, itt az idő. Ugyanis fogyunk, ezt már talán említettem. 10 000-ből 6 500, aki magát reformátusnak mondja. Miért? Miért nem nő a gyülekezet, mint ahogy az apostolok cselekedeteiben olvastuk? Mert az a gyülekezet tökéletes volt. Ott voltak diakónusok, nem voltak problémák, dehogy nem. Voltak problémák, és a problémákból lettek diakónusok. Na nem a diakónusok lettek a problémák, hanem a diakónusok oldották meg a problémákat. Aztán felmerültek más problémák, amiket szintén megoldottak. Nem a tökéletesség miatt jöttek az emberek, és tisztelték a közösséget azok is, akik nem jártak, hanem Jézus Krisztus miatt, aki olyan egységet tudott teremteni az apostolok és a gyülekezet között, amiben nem tudott éket verni a gonosz. Na most tud. Most közöttünk. Nem csak katolikus és református között, akár, hanem magyar és magyar között. Református és református között, keresztény és keresztény között, a neheztelés ékét, a harag ékét oda veri a gonosz. Nem szabad. És a családokban sajnos általában az vetül a gyülekezetekre, amiket mi magunk nem tudunk a családokban megharcolni. Jézus Krisztus ott van veletek, ott van a családjaitokban. Hívjátok segítségül a szükség idején. Azt mondja az ige, én Istened leszek, és ha segítségül hívsz engem a szükség idején, akkor én megszabadítalak téged, és te dicsőíteni fogsz engem. Miért nem hisszük el? Miért könnyebb elválni? Miért könnyebb lemondani, felmondani, megmondani? Miért könnyebb, mint hinni? Mert hogyha ott rendben lesz belül, körülötted minden, utána rendben lesz itt is. És aztán az emberek vágyni akarnak majd erre a rendre, erre a békességre, hogy követhessenek téged. Téged fognak követni, te jössz a gyülekezetbe ide, és téged fognak követni ide a többiek. Adja az Úr, megértsük, elhiggyük, szeressük, tegyük. Amen. Urunk Istenünk, segíts nekünk az életünket rendbe tenni, és ha rendben van, segíts megtartani. Segíts, hogy mindazt, amit kaptunk tőled, tudjuk továbbadni. Legyünk a te békességed evangéliumának hirdetői, ahogy kérted. Öltöztess fel bennünket a megigazulás páncéljával és a hit pajzsával. Add, hogy mindenki számára egyértelműen és világosan tudjuk hirdetni azt, amit kaptunk, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, a mi megigazulásunkra. Hogy feltámadt a halálból, és hogy vele együtt mi is feltámadunk, hogy így tudjunk szembenézni minden kísértéssel, így tudjunk megállni a szomorúságban, a gyászban, hogy így tudjunk szolgálni a betegség mellett, beteg ágyak mellett, így tudjunk szolgálni akkor, ha betegek vagyunk neked, rólad való bizonyságtétellel. Urunk, kérünk családjainkért, kérünk nemzetünkért, népünkért, kicsikért és nagyokért. Kérünk minden benned hívő emberért, közeliekért és távoliakért. Segíts nekünk! És kérünk református egyházadért, tisztítsd meg, még ha fájdalmas is, tisztíts meg benne minket, állíts kősziklára, védj meg, és add, hogy mi is tudjunk megvédeni mindent bennünk, ami kincs, különösképpen a haragtól, a neheztedéstől, a félelemtől. Óvj meg bennünket, hogy a te szeretetedet tisztán tudjuk átadni minden embernek, aki kíváncsi rá. És aki megtámad bennünket, annak is tudjuk megfizetni a rosszat jóval, ahogy te mondtad. Urunk, így állíts minket minden küzdelembe, családba, munkahelyre. Tudjunk újra erőt meríteni, tudjunk újra felállni, nem föladni. Semmiféle küzdelem össze ne tudjon törni bennünket, hanem az evangélium szeretetének kősziklájára állva tudjunk bizonyságot tenni az életünket megtartó erőről, Jézus Krisztusról, a Szentlélekről, Teremtő Istenről. Így kérünk, tarts meg bennünket egységben, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiket és kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.